korunk kapitalizmusában a migráció mély belső ellentmondássá vált. Ez alatt azt értem, hogy egyrésztről óriási szükség van rá, tehát a jelenlegi globális piac nem tud enélkül működni. Nagyon-nagyon nagy befektető és vállalati igények vannak. Nem tud nélküle működni, a profitok körül nagy bajok vannak. Az egyik megoldás az ugye az, hogy tudok ehhez megfelelő munkaerőt találni. De miközben ezt teszi, pont a globális hierarchiák, a jóléti rendszerek, az emberek bizonytalansága és jóléti versengése miatt, ez egy nem elfogadható projekt. Ez a projekt erős kritikát fog kapni mindenféle oldalról, leginkább ugye a jobb oldal, kulturális alapon, tehát ennek komoly kritikája lesz. És akkor ugye itt van, hogy se veled, se nélküled, tehát tényleg ellentmondássá válik a dolog, és ez az ellentmondás csak mélyül.
Sziasztok, kedves hallgatók! Én Éber Márk vagyok, ez itt a Mi a Teendő podcast. Ma Papp Szilárd sajnos nem tud itt lenni. Egyedül fogom kérdezni Meleg Attilát, szociológust, a Corvinus Egyetem professzorát, mert hogy nemrégen megjelent, 2023-ban megjelent könyv Migration Turn and Eastern Europe címmel, ami tulajdonképpen az ő nagy doktori disszertációja is, ami magyarul is olvasható, de bízunk benne, hogy hamarosan egy magyar nyelvű könyv is meg fog jelenni. Erről fogunk ma beszélgetni, már csak azért is, mert 2015-ben pörgött fel igazán a migrációs válság, és úgy gondoljuk, hogy a könyv kapcsán, illetve Attilának a több évtizedes kutató munkája kapcsán is érdemes arról beszélnünk, hogy mi is az a migrációs fordulat, és hogyan van ebben Kelet-Európa. Ez is egyébként a doktori, nagy doktori disszertációnak, illetve valószínűleg a készülőkönyvnek is ez lesz a címe. Migrációs fordulat és Kelet-Európa. Azért is nagyon érdekes ez a könyv, mert aki már olvasta, vagy aki olvasni fogja, látja, hogy Attila nagyon-nagyon sokfajta módszert használ egyszerre, tehát nem is csak a különböző elméleteket és fogalmakat kombinálja össze, hogy minél jobban leírja ezt a történeti totalitást, amit meg kíván ragadni, hanem nagyon különböző társadalmi módszereket is használ, a kvalitatívtól a kvantitatívon át, a különböző számszerűsítő és nem számszerűsítő eszközöket, hogy minél több ponton tudja empirikusan és tapasztalatilag is megragadni ezt a komplex valóságot. Régen találkoztunk a Mi a Teendőben, ott olyan Pulai Gergővel és Kovai Ceciliával beszélgettünk, és azóta sok idő eltelt. Emlékeztetőképpen az az elképzelésünk, hogy érdemes kiváló társadalomkutatókat, szociológusokat, történészeket, más társadalomtudományok képviselőit arról faggatnunk, hogy az ő kutatásaikból, az ő elemzéseikből, és különösen, hogyha megjelennek monográfiai könyveik, szóval ezekből a diagnózisokból milyen prognózis következik, vagyis, hogy a helyzet, amit felvázolnak, amit megértenek, leírnak, meg tudnak magyarázni, abból tudunk-e valamilyen tágértelmevet politikai következtetést levonni, vagyis, hogy eleve, hogy mi fog történni, tudunk-e arról valamit mondani, ennyiben van-e valamilyen nyilván valószínűségi jellegű forgatókönyvekkel operáló előrejelzési képességünk, de még inkább az, hogy mit lehetne tenni, vagy mit kellene tenni, hogyha szeretnénk valamilyen módon beavatkozni, tágértelemben használva ezt a szót, ezekbe a történelmi folyamatokba. Ez a Mi a Teendő podcast célja, ezt csináljuk, ez itt a 29. alkalom, már a 29. beszélgetés.
Kérdezzétek meg az információtól, hogy mi a teendő?
Mi olyan emberek, mi, akiknek mondjuk az apja, anyja, tanár is küzd minden hó végén, hogy be tudja fizetni a tanári fizetéséből mondjuk a számlát, a csekket, a rezsit, ki tudja fizetni. Mi ilyen emberek, mit akarunk? Mit kezdünk a politikával?
Könyörgöm, hát minden érdemi társadalmi mozgalom negatív, a helyzet megváltoztatásáért küzdő társadalmi mozgalom az negatív érzelmekből született, úgy, mint a düh, úgy, mint a megalázottság, úgy, mint a méltatlanság. Hát akkor változik valami, hogyha ezek az érzelmek tudnak konstruktív formába becsatornázódni.
Ahhoz, hogy az ember egy kicsit újra kalibrálja a világra vonatkozó nézeteit, esetleg nem biztos, hogy kizárólag azt kell csinálni, hogy a budapesti 12. kerületből nézzük a Észak-Amerikát.
A kapitalizmus újratermeléséhez mindig kell a válság, akár egy ideológiai szinten. Tehát, hogy ez úgy tud működni, hogy az emberek torkához van tartva a kés. Ha az nem lenne oda tartva, nem más, hogy lehetne gondolkodni, nem más, hogy működne a cselekvés.
Nem hiszem azt, hogy az emberi egyenlegemlendés tökéletesen felszámolható, ugye, ember és ember között mindig lesz valami távolság, aztán a szerelem ritka pillanataiban oldódik fel.
Stílszerű legyek, egy fontos kérdés van, stogyélat.
És fordulok is hozzád, Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy itt tudsz lenni ma.
Hát én is örülök, hogy itt lehetek, és mindenkit sok szeretettel üdvözlök.
Az van az első kérdésem, hogy hogy látod a magyar nyelvű könyvnek a megjelenését?
Hát nem tudom, az időt kellene találni. Ugye olyan korszakban élünk, amikor nincs időnk, tehát hogy szerintem az értelmiség szerep körül azért legnagyobb probléma, hogy ebben a neoliberális rendben folyamatosan teljesíteni kell, meg projekteket kell hozni. Szerencsére ez nekem megy, de ennek nagyon sok hátulütője van. Szóval jelenleg is 3 projekt fut egyszerre, és a tanítás, ami erősen korlátozza. Másrészt, hogy a kiadókkal, hát nyilván pénzt kell szerezni rá, de leginkább ugye időt kellene találni, hogy egy nyelvileg meg tudjam szerkeszteni ezt a szöveget, amit ugye említettél, ez a nagy doktori szövegem volt. Ezt kellene megszerkeszteni, de hát ez azért elég kemény munka. Tehát az itt 400 oldalról beszélünk.
Igen.
És a 400 oldal az 2 hónap. Úgy körülbelül végigmenni a szövegen, és minden ábrát, dolgot a helyre tenni. És azért is örülnék, hogyha megjelenne egy az egyben a könyv, mert azt gondolom, hogy Magyarországon egy bizonyos kritikai társadalomtudományi műfaj, mint hogyha kihalóban lenne, amelyik egyszerre vállalkozik egy komplex történeti folyamat együttes elemzésére, és nem valamilyen részterület, tehát annyira felaprózódott a dolog. Szociológusként különösen érzem, tehát a kollégáim nagyon jókat írnak, csak nagyon pici, bizonyos szempontból nagyon szűk területen dolgoznak. És akkor ez mindenféle szakértelmeket termel ki, és akkor mindenféle, ugye nem halljuk meg egymást, mert olyan mennyiségű ilyen apró hang van, amire nem lehet odafigyelni, miközben azért a dolgok nem így működnek a világtörténelemben, hanem bizonyos dolgok történelmi eseményé érnek, magyarul elkezdenek bizonyos szálak összeérni, és ezek a szálak elkezdenek együtt előkészíteni egy átalakulást, vagy annak részévé válni. És ez zajlik. És nekünk azt hiszem, hogy ez dolgunk, hogy mi ezt csináljuk. Különben a könyv az kifejezetten kritikai, marxista, Polányi, Gramsci, tehát ezek a kulcs perspektívák ebben, de azt azért szeretném jelezni, hogy én tudatosan jeleztem, hogy ez egy marxista könyv. A marxizmus az nem azt jelenti, sokak számára azt jelenti, hogy fejből idézünk a Tőke első kötetéből, és ilyen mindenféle szinten csak így fölcsapjuk a nagy szövegfelület, és akkor azt mondjuk, na lám, milyen jól megmondta. Pont az ellenkezője, azt hiszem egy marx hivatkozás van az egészben. A dolognak az pont az volt a lényege, hogy én azt tanultam, hogy ez egy óriási módszertani előrelépés, a marxizmus, mert interakcióban elemez kognitív ideológiai sémákat és struktúrákat, és adott intézményrendszert, amit nagyon hibásan gazdaságnak szoktak nevezni, csak úgy, pedig a társadalmi intézményrendszerről van szó, ami az újratermelést valamiképpen szabályozza. A másik, hogy megszüntette azt a privilégiumet a tudománynak, hogy az kívül tud ezen helyezkedni, tehát része a dolognak. Ezért is örülök, hogy itt üldögélek, mert automatikusan a részévé válik, de ezzel tisztában is kell lenni, hogy a tudomány ennek a folyamatnak része. Erre majd különben lesz példa is, hogy a tudomány milyen mértékig benne van egy átalakulásban, ami elvezetett a jelenlegi helyzethez. Ezt nevezhetnénk valamiféle relativitás elméletnek is, mert nem egy kandiánus pozícióból indul ki egy marxista szerző arra kíváncsi, hogy megy a történelem. És ezért is van ugye mindenféle hibás gondolat, mert sokan azt gondolják, hogy ott meg volt írva a szocializmus. Nem, az volt megírva, hogy az ellentmondásokból valami másnak kell születnie. És ezt nagyon sokan elfelejtik. Tehát aki igazán marxista szerző, vagy ezt a kritikai társadalomtudományt műveli a szó legjobb értelmében, annak a legfontosabb dolga, és ez a legnagyobb nehézsége, hogy folyamatosan elemeznie kell. Tehát pont a marxizmus az ott van félrevéve teljesen, hogy ideológiának tekintik, pedig nem az. Bizonyos mértékig azt meghaladó dologról van szó, mert ugye arról szól, hogy folyamatosan elemezni és az ismereteket verifikálva kell újra gondolni az egészet, hogy mi történik körülöttünk.
Uh-huh. Egy módszer és egy szemléletmód.
Így van. Tehát ebben Lukácsnak igaza volt, hogy mindennel lehet vitatkozni, a módszerben van az ereje.
Uh-huh. És nagyon jó, hogy behozod a marxizmust is, mert valóban nagyon sok mindent jelenthet ez a szó a bennünket hallgatóknak. Van, akinek a számára valóban egy ideológiát, úgy értem az államszocializmusnak az igazoló ideológiáját másoknak, megint mást, és hogy tulajdonképpen egy élő hagyományról beszélsz, arról, hogy nem is csak Marx személye fontos itt, hanem azok a további szerzők, például Lukács György, például Antonio Gramsci, például Polányi Károly, akiket ugyanúgy használsz, és az ő elemzéseknek különböző fogalmi és empirikus elemeit fel is használod, hogy a migrációt a maga történeti totalitásában értsd meg, tehát hogy nem szétszedve darabjaira, ahogyan a polgári társadalomtudományok nagyon sokszor csinálják, szétszerelik az összefüggő dolgokat, és akkor annak valamely részletéről beszélnek, de nem lehet pontosan tudni, hogy ez a nagy egészhez hogyan kapcsolódik, hanem nálad pontosan az a nagyon izgalmas ebben a könyvben is, hogy a nagy egésznek egy mozdonataként, vagy részeként, vagy ezeknek a részeknek az összefüggéseként ábrázolod, hogy általában a tőkés világrendszerben hogyan is történt meg ez a migrációs fordulat a 80-as évek óta, 70-es évek végén, 80-as évek óta, és hogy ebben a nagy folyamatban mi a szerepe Európának, mi a szerepe Kelet-Európának, illetve a világ más részének, de hát nyilván valahova fókuszálni kell, Kelet-Európára fókuszáltál. Itt jön is a következő kérdésem, hogy a fordulatot 80-as évekre teszed, és rekonstruálod is azokat a főbb diskurzusokat, amik a 80-as években megvoltak, hogy tulajdonképpen ez elmúlt 4 évtized vagy 5 évtized, amit itt tulajdonképpen elemzel, az egyúttal neked személyesen is, tehát ha jól képzelem, akkor 4-5 évtizede foglalkozol ezzel.
A migráció kérdésével nem.
Aha.
A migráció kérdésével pont azért foglalkozom, amiért az emberek sokszor vándorolnak, tehát mentem Amerikába tanítani, és ugye kaptam egy Fulbright ösztöndíjat. Nekem mindent fizettek. A családomnak semmit. Ez a klasszikus migráns helyzet, hogy az én munkámra szükség van, a családomra nincs szüksége az egész rendszernek. Én viszont vinni akartam, mert nagyon pici gyerekek voltak, a kisebbik az volt már egy hónapos is. Bementem Szalai Julihoz, aki az Aktív Társadalom Alapítványt is vitte akkor, vagy abban dolgozott, és széttártam a kezemet, és föltártam nehézségeimet, és mondtam, hogy valami kutatást nem tudnék én kint Amerikában csinálni, amiért valamennyi pénzt kapnék, amiből ki tudom fizetni a repülőjegyét a család többi részének. A lényeg, hogy Szalai Júlia nagyon támogatóan vele beszélgetve találtuk ki ezt a vándorlást, és akkor volt az a gondolat, amit én Kovács Évától tanultam, a narratív technikákat, hogy hogyan lehet hasznosítani ezt a migrációban, és akkor ez volt egy ilyen módszertani kísérlet, és akkor így kezdtem el migrációval foglalkozni, de teljesen véletlenszerű volt. Azt tudom mondani, hogy magával ragadó volt viszont, amit az interjúkból tanultam, és az interjúkészítésből tanultam, az egészen elkezdett, az frenetikus hatással volt rám. De akkor hál' Istennek senkit nem érdekelt a migráció kérdése, és nyugodtan lehetett elemezni, ami ugye igazából 14-ben kezd megszűnni. Tehát pont 10 éve. Szerintem a 15 az egy téves, az inkább már a tavasznak a valami, de igazából ez a dolog már a 14-ben fort. Én ezt azért is tudom nagyon jól, mert kint voltam az ENSZ-ben, és már akkor a háttérbeszélgetésekben a menekült rendszer problémáiról volt szó folyamatosan. Na, de én nem foglalkoztam ezzel a dologgal, viszont az igaz, hogy mindenféle transnacionális dologba már belekerültem korábban is, meg régiók saját magáról kialakított képzete, meg minden, azzal már bőven foglalkoztam. Tehát, hogy, és történeti demográfiával foglalkoztam leginkább, családtörténettel, abból is nagyon sokat tanultam, abból is sokat hasznosítok mind a mai napig. Tehát, hogy a népesedés, meg minden azért már jelentősen ott volt.
Igen.
És akkor ehhez képest volt a 90-es évek közepétől a migráció, és akkor az elkezdett egyre fontosabbá válni. Jól jelzi a dolgot, ez nem az én ügyességem volt, egyre több projekt jött, mert egyre inkább ment föl a téma. A téma a 2000-es években megy föl, amikor a migráció is az egekbe megy. Tehát a 2000-es évek 2002-2006 körül van egy mindenféle ilyen nyitási csúcs. És akkor lehetett érezni, akkor egy kutatási projekt követte a másikat, ugye a projektet, ez egy teljesen más podcast, hogy a projektek kritikáját elvégezzük. Tehát például az egyik nagy baj, ami miatt nagyon kevés ilyen könyvet lehet megírni, hogy ezekben a projektekkel vagyunk elfoglalva. És akkor ez volt akkor egy nagyon nagy migrációs statisztikai projekt volt, és akkor szép lassan tényleg belefutottunk ebbe, amikor politikailag fölrobbant az egész. És már akkor abban a pillanatban, tehát 15-ben, még nyáron bevillant, hogy kutya kötelességem, hogy itt valami magyarázatot adjak, mert éreztem a feszültséget, és éreztem a probléma súlyát, hogy kutya kötelességem, hogy nekem ebből könyvet kell írni, tehát hogy neki kell ugrani ennek a dolognak. Már akkor éreztem, hogy azok a magyarázatok, hogy mi történik, az nem lesz elégséges. És akkor nagyon lelkesen megírtam egy óriási pályázatot, amit hihetetlen érvekkel dobtak ki, ez egy Marie Curie pályázat volt. Elképesztő érveket kaptam, de ezt már régen megtanultam, ez egy ilyen régi gyerekkori tulajdonságom, és ez igen, nem megy, így nem, jó, akkor majd megcsinom a sufniban. Tehát, hogy, és akkor családi lét, meg mindenféle más dolognak a terhére, szépen így esténként, hétvégenként, szabadság helyett elkezdtem a munkát, 7 évig tartott.
Mikor az Egyesült Államokba mentél először, amikor mondod, ez akkor a 90-es évek közepe?
96-97.
Aha. Akkor inkább úgy mondható ez, hogy a szemléletmódod, marxi szemléletmód, az természetesen megvolt, az több évtizedes, ahogy én olvastam a munkáidat, de a partizán hallgatók és nézők is ismerhetik azokat a munkáidat, például a Kelet-nyugat lejtőt, amiben teljesen explicit módon megvolt a szemlélet, és akkor a migráció tulajdonképpen az elmúlt 30 év munkája. Amiről szeretnélek még kérdezni, kicsit pontosabban, hogy a munkáidat olvassák, vagy akár ezt a könyvet, hogyha olvassák, és nagyon szeretném, hogyha sokan olvasnák ezt a könyvet, akár angolul, akár magyarul, akár a disszertációt, akár majd a magyar nyelvű könyvet, és azt nagyon ajánlom, és azért is beszélgetünk most itt, hogy ezt ajánljuk. Szóval, hogy az, ahogy elmondott, hogy mára, vagy az utolsó évekre felállt 2 történelmi politikai blokk. Azt mondod, és Gramsci-ra hivatkozol, tehát kialakult a migrációról való gondolkodásnak, vagy nem is a gondolkodásnak, a migráció megítélésének 2 nagy diskurzív blokkja, tehát 2 nagy álláspont, ezt jól ismerjük, hogyha történetet a vége felől nézzük, akkor nagyon jól ismerhetjük, mert ugye a kelet-európa és magyarországi szereplők is ebben nagyon vastagon benne vannak, tehát nyilvánvalóan mindannyian ismerjük nagyon jól az orbáni migráció ellenes, vagy migráns ellenes politikát, de hogy azt hiszem, hogy ez egy kicsit jó tesz, hogyha elmondod, elmagyarázod, hogy hogyan is értendő ez a történelmi politikai blokk. Ezt a könyvedben nagyon szépen megteszed, de hát itt a podcastban is segít, tehát azt mondod, hogy ez a tekintélyelvű, nemzeti, jobboldali, migráció ellenes, elzárkózó történelmi politikai blokk, amit például Orbán Viktoron keresztül is ismerhetünk, de hát számos más szereplőn keresztül is ismerhetünk, ez egy reakció egy másikra, egy korábban épp a piaci nyitás és a migrációs nyitást forszírozó, és a 80-as évektől kezdve forszírozó hegemon történelmi politikai blokkra. Na, és akkor itt érzem azt, hogy valószínűleg, hogyha valaki nem szociológus, vagy nem társadalomkutató, vagy nem ezzel foglalkozik, nem szereti annyira Gramscit, mi ketten szeretjük, akkor lehet, hogy itt vakarja a fejét, hogy mi történelmi politikai blokk, az mi az Isten.
Próbálok úgy eljárni, mint hogyha a főzőműsorban lennénk, tehát elkezdjük az alkatrészeket, vagy az alkotó elemeket összerakni. Ezzel előrébb jutunk. Ugye van egy dolog, amit előjáróba mondanék a migráció kapcsán, Kelet-Európa elzárkózó. Nem egyenlő mértékben, de elzárkózó. Bizonyos társadalmak, a magyar, a cseh, az észt, stb. Különösen elzárkózó. És mindig elkövette azt a hibát, amit sok társam tudós, hogy elkövetnek egy óriási hibát. A nacionalista beszédmódnak a referencia pontjait nem nézik meg.
Hogy mire reagál, vagy mire reflektál?
Mire reagál? Hát mi a viszony? Ez nagyon régóta idegesített, hogy ezek a nemzetek és nemzettudatok, mint hogyha levegőben lennének, és mindenki kitalálja magáét. Tehát nem, mert ez egy viszonyrendszer. Ez azt jelenti, hogy pozícionálnak. Én nekem sokáig érdekelt ez a hierarchián belül, hogy pozícionálnak, ami itt szerepet jelent. De csak azt akarom mondani, hogy ez volt a könyvnek az egyik legnagyobb haszna számomra. Végképp leszámoltam ezzel. és elkezdtem megfogni az eseményeket pont az ellenkező oldalról. Azért kellett visszamenni a 80-as évekhez, nem azért, mert akkor már volt magyar nacionalizmus, vagy hogy 90-es évek elejét Csurka István kellett volna olvasnom, hanem egyszerűen azért, mert egy óriási történeti folyamat kezdődött el. Egy olyan történeti folyamat, ami, és akkor ez Gramsci, ami létrehoz egy bizonyos tudásformákat, létrehoz bizonyos diskurzív mintákat, és ezek a diskurzív minták, ezek ugye nem a levegőbe lógnak, hanem ezekkel a folyamatokkal szorosan összefüggnek. Ugye Gramsci azt mondta, hogy különbséget kell tennünk a elmeszülemények, meg propagandaszövegek, és a valós hegemon ideológiai és kulturális minták. Ezt a kettőt kell választani. Igen. Mi a nagy folyamat? A 80-as évekre három nagy folyamat zajlik le. Az első dolog az az, hogy a kapitalista világrendszer létező intézményesült kritikája nagyon meggyengül. Nem csak, hogy meggyengül, hanem tulajdonképpen utána felszámolják. Megjegyzem, azért is lehetett jól felszámolni részben, mert a szocialista országok jelentős része nem volt tisztában azzal, hogy igazából mit is ért el. Az a fajta beszédmód, meg marxizáló beszédmód, ami a 80-as, 70-es, 80-as években volt, az hibás volt. Nagyon sok szempontból az tényleg üres volt. Föl kellett volna ismerni, hogy milyen társadalmi formák hogy működnek. Ez a szocializmus bukás és az átalakulás, és ez a második pont, az az, hogy kísérlet történik egy amerikai hegemónia melletti globális piac létrehozására. Nem az első kísérlet a világtörténelemben. Ugye minden ugye hegemónia ciklus elmélet ebből indul ki. Ugye ez korábban volt, tehát amikor nem a dollárt nézték az emberek, nem a fontot nézték. Tehát, hogy ezek pontosan jelzik ezeket a mérföldköveket.
Uh-huh. Tehát 19. század vége, 20. század eleje,
így van, a brit hegemónia. Uh-huh. És akkor tulajdonképpen az első egyéb francia hegemónia kísérlet. Uh-huh. Igen ám, de ez nem csak az áruk, szolgáltatások és a tőke szabad mozgását, de itt különösen élessé vált, hogy a munkaerő szabad áramlása. Uh-huh. Úgyis olyan blokkok jöttek létre, amelyek elkezdtek erre építeni, hogy közvetlenül elérhetővé váljon nagy mennyiségű munkaerő, és ez egy piaci logika volt. Ezt nagyon sok szervezet képviselte. Tehát a könyvben is hosszasan elemzem a világban dokumentumait, de az úgynevezett OECD-nek is, tehát a fejlett államokat tömörítő szervezet is borzasztó sok. Az ENSZ nagyon sok ilyen a piaci nyitást indokló szövege volt. Az a lényege, hogy legyen elérhető munkaerő, és ez a munkaerő azért lesz ez jó, mert a mozgásból eredően a lehető legnagyobb termelékenységet fogja elérni ez a munkaerő. Ugye a gazdasági szereplők is, rengeteg tanácsadó cég tolta ugyanezeket a dolgokat, befektetői szervezetek jelezték ezt végig. Ez ugye a könyv is ezzel kezd, hogy az Economist 3 billió dollár. Hogy ezt hogy számolják ki, ezt máig nem teljesen értem. De folyamatosan, hogy egy ilyen ekkora csekk van, amit be lehetne váltani, hogyha a migrációt elengednék.
Mert hogy szabadon engednék, tehát hogyha szabadon
engednék. Aha. Igen. Most ez egy ilyen piaci nyitáspárti blokk, amely mind a migráció esetében, mind minden más tekintetben.
Ez most a neoliberális globalizáció tulajdonképpen.
Igen. Ugye az az érdekes az egészben, hogy bizonyos elemeivel saját maga is generálta még a migrációt. Tehát az a könyvben is fontos, és most, hogy a Gramsci szemszögében nézzük, a materiális részét nézzük a dolognak, hogy a tőke szabadon engedése valószínűleg a kulcselem abban, hogy megtermelődjön ez a globális munkaerő. Tudnélik, és ezt viszont jól lehet igazolni, hogy a 90-es évek elején elinduló a külföldi tőke arány emelkedés az egyik kulcselem abban, hogy a migráció elindult fölfelé.
Tehát a külföldi működő tőke befektetés.
Igen. Tehát ez egy nagyon zavarosnak tűnik, most megpróbálom még.
Okay.
Azért zavaros, mert mindenki azt mondja, hogy van. Hát, ha bejön a tőke, akkor miért megy a munka? Ennek sok oka van. De az legfontosabb dolgok egyike, amit itt Magyarországon is megtapasztaltunk, ahhoz, hogy a tőke bejöjjön, ahhoz ugye olyan gazdasági intézményrendszert kell létrehozni, ami ugye a profitot ki lehet vinni, a valuta átválthatóvá válik, a szubvenciók megszűnnek, stb. Ez ugye azt jelentette Magyarországon, hogy rövid idő alatt másfél millió ember elvesztette a munkáját. Tehát ez a gyökértelenítés. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez a gyökértelenítés így zajlott le, és ezt jól lehet igazolni. Tehát ezt makromodellezéssel, ezt sikerült igazolni. Hogy ez az egy legfontosabb dolog. Tehát itt két dolog. És akkor hogy volt ebben a tudománynak szerepe, meg más elemeknek? Tehát ugye nem csak egy szakpolitikai konszenzus jött létre ezáltal, nem csak egy ideológiai keret született meg, ugye ez volt, hogy ez liberális, ez szabad, ez gazdagodást jelent, ez a piac mindenki számára hasznos lesz. Uh-huh. Ugye ez volt a The Economist-nak a szövege, hogy hát 3 billió dollárról jó volna nem lemondani, és ez milyen klassz dolog, és milyen jó ez azon az embereknek, akik ugye tapasztalatot, több pénzt, stb. Szereznek. Hanem a tudomány is vaskosan beállt a dolog mellé. Mert, és ezzel hosszasan foglalkozom a könyvben, hogy a migráció kifejezés maga ennek a piaci átalakulásnak az eredménye. Uh-huh. Tehát itt van egy nagy trükk, amit mindenki kihasznál, tehát mindegyik blokk kihasznál, hogy létrejött egy ilyen absztrakt migrációs fogalom, amikor már teljes nonsens. Tehát szociológus szemmel tartatatlan, hogy olyan csoportok kerüljenek egy kalap alá, tehát én dolgoztam erővűben is, ott a globális menedzserek, összehozni az egyszer a lakásomba bekopogtató szerb és ukrán illegális építőmunkásokkal. Egyszer tényleg ez történt egy reggel, nem tudták, hogy jó emberhez fordulnak. Mondták, hogy munka ellenőrzés van, menekülniük kell. És mondták, hogy gyűjjenek le, kapnak kávét. És akkor némi terepmunkát is végeztem gyorsan. De olyanokról is tudok Budapesten, mint Nemecsek Ernőnek, tehát hogy a vízbe kellett lemerülniük, hogy a... Láttam az ellenkező oldalát is különben, amikor a vállalati vezetés munkaengedélyét keresték. Hát csak akkor egy kisebb különbség volt, ezt akarom ezzel jelenteni, egy kisebb különbség volt, mert akkor 4 jogász 2 órán keresztül iszonytató tempóban dolgozott, hogy hát mégse kerüljenek bajba a vállalatvezetők, akinek momentan tényleg ugyanúgy nem volt rendben a munkaengedélye. Tehát nyilvánvalóan ezt nem lehet összehozni, vagy te is tanítasz, én is tanítok, itt ülnek a diákok, százával, ezrével, 10 000-rel itt ülnek a diákok. Belül az is egy nagyon diverzifikált csoport, de hogy ezt összehozni az előbb említettekkel, hogy marha nehéz. Uh-huh. És akkor jön ugye a legnehezebb kérdések egyik a menekültek. És ugye a menekültek vegyes csoportja is, hogy az hogy néz ki, meg hogy mi történik, és akkor ezt ebbe beletenni. Sőt, a belső vándorlás beletenni. De még tovább megyek, az élettörténeti interjúkkal kezdtük, tehát hogy a női és a férfi tapasztalat a migrációval kapcsolatban, ez megint nem ugyanaz. Tehát hogy lehet ebben az egészben itt rendet teremteni? Nyilvánvalóan, meg történeti kapcsolatok szerint, tehát ugye az is, hogy én egy megadott létező történeti kapcsolat mellett vándorlok, vagy pedig egy új irányt próbálok ki. Tehát ugye ez majd később fontos lesz mindenféle szempontból. Tehát amikor ezeket így egyben nézzük, akkor tényleg bizonyos mértékig szakmailag rendkívül problémás ez az absztrakt migrációs fogalom, ami létrejött, amit mindenki használ, ami kvázi ilyen mítikus jelleget kapott. Ennek van pozitív mítosza és tévedés ne essék. Pozitív mítosz, hogy ezek az emberek a progressziót képviselik, végre föltörik a nemzeti kereteket, és létrejön a felvilágosult transznacionális munkás. Tehát ennek van pozitív, főképp Latin-Amerikában ezt lehet olvasni, ennek képi, tehát erről festményeket lehet erről mutatni, amikor mutatják, hogy mi mindannyian migránsok vagyunk, és hogy ez mennyire progresszív lesz ez a dolog, mert végre valamit el lehet érni a világ átalakulásában. Ugye van a negatív mitikus része is a dolognak. De ez egy kulcs, ezt a piac teremti meg. És ez volt egy dolog, ami számomra rendkívül fontos volt, hogy ugye így jön létre az a kognitív és nem kognitív folyamatok közötti kongruencia. Hogy tulajdonképpen bizonyos szinten van egy, nevezzük így ideológiai átalakulás, van egy ilyen eszmei tudományos átalakulás, és sorolhatnám a dolgokat, maga a migráció témája. Tehát, hogy ugye létrejön a fogalom, akkor létrejön, akkor egy tudományt is elneveznek erről. Én mindig nagyon keserű voltam, amikor hívtak tévéhez, bárhova is. Én migráció kutató vagyok. És mondta, hogy nem, én szociológus vagyok. A migráció az egy téma. Tehát, hogy én, bocsánat, nem. De hogy majd létrejött, hogy a migrációs tanulmányok. Hát én magam is tanítok ilyen órát. Mi ez, hogy migrációs tanulmányokat tanítok meg? Nem teljesen világos. Tehát, hogy mindent, a külső, a belső vándorlásnak minden formáját egyszerre kezelem? És hogy milyen elméletei vannak? Hát rengeteg elmélete van. Hát csak azért, mert ugye rengeteg fajta dolgot nézünk. A kuli, vagy a szerződéses munka, vagy a rabszolga, vagy bármi, bármihez nyúlok, akkor ebben ez nagyon fontos dolog volt, hogy létrejött egy ilyen érzület, és ez tulajdonképpen dominánssá vált a 90-es években, és leginkább a 2000-es években. Tehát a 2000-es évek az ennek a csúcspontja. Akkor a hegemónia megkérdőjelezhetetlen. Én magam is emlékszem arra, hogy óriási hátszele volt a dolognak. Tehát mindenki így ebben a témában hirtelen megtalált valamit, amit csúcsra lehetett járatni. És akkor jön ugye a 2010-es évek, ami viszont jelzi, már akkor különben, tehát ugye nyilvánvalóan egy ilyen blokknak a megszületése elkezdi kitermelni a többit. És akkor két blokkal kell foglalkozni. Az egyik a baloldali kritikája dolognak, amelyik rendkívül alárendelt maradt, mert elvesztett valamit. Megmaradt, tehát hogy tévedés ne essék, hogy a piac kritikát el kell végezni, és a piac kritikát el kell végezni ideológiai oldalról is. Ez megmaradt, csak nagyon háttérbe szorult, nagyon kevés ember van, aki ezt a dolgot viszonylag következetesen vitte. Egyszer erről érdemes volna beszélni, hogy kik ezek az emberek, és hogy vitték a világon is, meg itthon is, hogy ez hogy volt. De a másik oldalra meg kitermelte, ami várató volt, ami szintén a 80-as évektől már elindul el, hogy a szelekciót hirdető, a piacot nem megkérdőjelező, és a szelekciót hirdető, illetve az a teljes állami szuverenitást ebből a szempontból hangsúlyozó. Ez egy nagyon fontos jogelméleti vita is volt, hogy tényleg teljes szuverenitása lehet az állam, pláne a szelekció tekintetében, meg mindenféle más szinten.
Bármit, hogy kiválogassa, hogy ki jöhet és ki nem jöhet.
Igen. Ugye, és akkor létrejön ez a blokk. Ez a másik blokk, amelyik magát antimigráns blokknak mutatja be, de közben természetesen, és majd itt jön a poén, majd a nagy poén az egészben, de közben a piac kritikáját nem fogja elvégezni, sőt, bizonyos mindig építi. És akkor egy nagyon pici kritikai megjegyzés a baloldal számára. A baloldal azért is marginalizálódott, mert ezt részben a könyvben is írom már, ilyen szentségtelen szövetséget kötött. A piacpártiak az emberi jogi diskurzusokat örömmel vették, mert ugye ez úgy volt, hát, hogy szabaduljon fel a munkaerő, és akkor ez majd ugye mit jelent, és ez volt ugye a pozitív üzenet, hogy akkor majd létrejönnek ezek a transznacionális jogok. Tehát adapszorban még illegális vándoroknak is milyen emberi jogai vannak. Nyilván van egy saját belső, mély logikája ennek a dolognak, csak itt a baloldal nem vette észre, hogy ezt egy olyan oldal kezdte megtámogatni, és olyan oldallal kezdett szövetséget kötni, amely pont a piacot hozza létre, és mindent gondolhatunk, csak azt nem, hogy a piac, az mégsem egy emancipatórikus dolog, ami az emberi belsőnek a kiteljesedését fogja szolgálni, és ezáltal jogaiban, méltóságában, elismertségében ezek az embereket. Hát ezért ezt nagyon nehéz lenne mondani. És ott egy ilyen nagyon szentségtelen szövetség kötődött. Amely szentségtelen szövetséget most a jobboldali blokk ki is használ az utolsó darabig. Tehát pont úgy csinálja a dolgot, hogy állna rámutat, hogy mint ezek a blokkok itt összekötöttek volna. A piacpártiak, azok a baloldaliak.
Na igen, pont ezt akartam csak visszakérdezni, hogy csak hogy jól értető legyen. Tehát hogy azt állított, hogy ott szúrt el a baloldal, hogy kötött egy szövetséget tulajdonképpen a saját magát progresszívnek mutató, neoliberális, piacnyitó, migrációnyitó blokkal.
Igen.
És ezzel az erre adott reakció, a nemzeti elzárkózó, stb., ami a más módon egyébként ugyanúgy szelektíven, de támogatja és építi a migrációs piacot, az a kettőt együtt gyűri maga alá.
Igen, és most jön talán a legfontosabb gondolat, ami számomra nagyon fontos volt, és tulajdonképpen ekkor nyugodtam meg, amikor meg tudtam magam számára fogalmazni. Korunk kapitalizmusában a migráció ilyen mély belső ellentmondássá vált. Ez alatt azt értem, hogy egyrészről óriási szükség van rá, tehát a jelenlegi globális piac nem tud enélkül működni. Magyarországra is vendégmunkásokat kell hozni, most ez a kell hozni, ez most mindenki értse, tehát csak jelzem, tehát itt nagyon-nagyon nagy befektető és vállalati igények vannak. Nem tud nélküle működni, és abban az áldatlan versenyben, amiben itt próbálnak itt fönnmaradni, vagy további részeket kihasítani, ez egy nagyon fontos elem, hogy ezt tudja biztosítani az adott cég. Tehát tessék megnézni az autóipart, ami Magyarországon ott van. És az autóiparban tévedésen esőt tényleg éles verseny van. És ott ezért a profitok körül nagy bajok vannak. Az egyik megoldás az ugye az, hogy hogy tudok ehhez megfelelő munkaerőt találni. És ezt a munkaerőt különben már nagyon korán észre lehetett venni. Egyszer én magam terepeztem autógyárban, amikor a vezető mondta, hogy persze, hogy szükség van rá, hogy külföldről is jöjjön munkaerő. De miközben ezt teszi, akkor pont a globális hierarchiák, a jóléti rendszerek, az emberek bizonytalansága és jóléti versengése miatt ez egy nem elfogadható projekt. Ez a projekt erős kritikát fog kapni mindenféle oldalról, leginkább ugye a jobb oldal kulturális alapon meg fogja csinálni, de még a bal oldal is meg fogja csinálni ezt a dolgot, mert azt gondolja, hogy nem lehet kizsákmányolni így az embereket. Tehát ennek komoly kritikája lesz. És akkor ugye itt van, hogy se veled, se nélküled, tehát tényleg ellentmondássá válik a dolog, és ez az ellentmondás csak mélyül. És ez a kulcs, akkor ennyiben előre lehet szaladni, hogy a bal oldalnak az a dolga, hogy végre észrevegye, hogy itt az adott piaci viszonyrendszer mellett létrejövő ellentmondásról van szó, nem pedig a migránsokról kell beszélni. Így ad abstracto, tehát, hogy ilyen minden mindenkivel összemosva arról beszélni van. Semmi értelme nincs, mert nem lehet a vándorok testébe helyezni a globális kapitalizmus alap ellentmondásait és feszültségeit. Tényleg ez az ellentmondás milyen mérhetetlenül mély. Most csak egy példát jelzek. A gondozói válságot milyen mértékig hozza létre, hogy piacosodik. Azért piacosodik, mert az állam és más szereplők nem fogják megcsinálni, ezért a piacra marad, és akkor a piaci gondozás egyszerre két szempontból jelent ugye dolgot. Az egyik, hogy én olcsóban meg tudom oldani az idős beteg családtagjaim ápolását. Ennek a legjobb példája, hogyha ebben ugye vándormunkaerőt hozunk be. De a másik, a vándormunkaerő is, akinek a szociális biztonsága nulla sok esetben, mondjuk a Fülöp-szigetekről jön, akkor pedig ő meg arra szintén jövedelemre akar szerteni, például az ő időskorára vonatkozóan maradjon valami, vagy a kórházi számlák kifizetésére, vagy a gyerekiskoláztatására. És mindeközben ugye megy ez az elzárkózó, szelektív dolog. Tehát olyan mély ellentmondásá vált az egész, és a baloldal ezt nézte be, hogy beleállt, elhitte minden oldalról, hogy a vándor adja. A piacpártiak azt mondják, hát ez a vándornak hasznos. Tessék megnézni az Economistnak ezt a videóját. A diákomjaimmal mindig megnézzük, és fetrengünk a röhögéstől. Hát sírva vigadunk, mert hogy ott van egy Fülöp-szigeti nő, aki elmondja, hogy nem látta a családját 20-valány évig, és ez milyen jó. És mindenki néz, hogy emberben valaki magyarázza meg, hogy mi a jó. Hát az a jó, hogy hát, küldött haza a pénzt, ezt értjük. De hogy tényleg nem látta, és akkor ott polírozza a London belvárosi háznak a a kandallóját, és akkor így tényleg néz az ember, tessék megnézni, ez hiába podcast, videó rá lehet erre keresni. Ugye, de ott is belehelyezi, tehát mint hogy a racionális, ugye az társadalom elméletileg is, a racionális választás. Ugye ő a saját humántőkének a maximumát fogja kihozni, meg mindenféle dolog. Tehát belehelyezi, ami egy viszony. ami ugye egy viszony, és az összes, ugye, ami bántja az összes többi viszonyát. Tehát, mint az elején is mondtam, hogy én kellettem, de a családom nem kellett. Na most én elmegyek gondozni, de oda a családom ne jöjjön. Tehát ez ki van zárva. Onnan meg ugye elvonok gondozási képességet, amit ugye otthon el kéne végeznem az, hogy az egész kapitalizmus működjön. Mondom, ennek a legabszurdabb, ezt már sokszor mondtam, a legabszurdabb az volt, amikor egy baranyai gondozónő azt mondta, hogy hát a férjem nagyon beteg lett, nagyon nagy bajba került, elmentem gondozni Ausztriába. Tehát ember rakja össze ezt így fejbe. És ugye a másik oldal meg végképp ezt csinálja, ez a másik blokk, amelyik ugye fölismerte, hogy az ellentmondás zavarja az embereket, az ellentmondás jóléti versengés szül, stb. Ezt fölismerte, és cserébe ugye azzal a diskurzív mintával oldja meg ezt a dolgot, hogy itt migrációs túlnyomás van, és hogy ezeket mindenképpen korlátozni kell, ezek veszélyesek, stb. Megint nem specifikálva, tehát ugye a legrosszabb az egészben, hogy nem specifikálva, mert nyilvánvalóan vannak veszélyes csoportok, akik, hát én se szeretnék egyetlen egy fundamentalista őrült el üldögélni egy buszon. Nem szeretnék. Mert azt gondolom, hogy az egy szintén egy rendkívül hibás válasz egy csomó dologra. Vagy vice versa mindenféle dologra, most nyilván ez így van. De ez, amit zajlik, tehát amilyen nyelvet ez létrehozott ez a blokk, azzal nap mint nap szembesülünk, és a kulcsa az egésznek, ami a baloldalnál végképp ilyen vészcsengőként kellene, hogy működjön, hogy ugye folytatja mindegyik oldal valami szintén a dehumanizálását. Tehát pont az a dolog, ami még eredetileg a liberális hegemóniában benne volt, hogy ez majd valami humanistább helyzethez fog elvezetni, pont az ellenkezője történik, ez dehumanizál, és ez már félelmetes. Hogyha már sajtót elemzünk, meg elemeztem sokat, ez a téma, hogy most már nem arról szólnak a sajtócikkek, hogy kinek az emberi joga sérül, vagy bármiféle, amit rasszizmus kapcsán láttunk, hanem az, hogy miért van jogunk megsérteni jogokat? Azon az alapon, hogy a mi nemzeti szuverenitás mondjuk sérül. Ami megint nem szeretnék itt, már erről beszélni az elején, valami moralizáló diskurzusban, hogy én bezegén ezt tudom. Nem. A történelmi folyamat kezdett el úgy működni, hogy ez történik. És nekünk ezzel szembe kell nézni, hogy ez hogy van. Azért mondom, hogy a baloldal gondolkozzon el a dolgon, hogy itt a megoldás az nem az emberek kiválogatásába vagy átfestésében, hanem a viszonyokra kell koncentrálni, és azon kell gondolkozni, hogy ezek a gazdasági modellek, amik vannak, ezek nem vezetnek esetleg egy még mélyebb válsághoz. És jelen pillanatban én azt látom, és ez a legaggasztóbb az egészben, hogy mélyül a válság. És tulajdonképpen ugye a két történeti blokk párharca egyre mélyíti ezt a válságot. De két nagy blokk van, egy volt hegemon és egy most hegemóniára törekvő nagy blokk, és tulajdonképpen ezek egymásra feszülése piackritika nélkül az a válságot csak mélyíti, és attól félek, hogy a legelemibb szolidaritásokat is le tudja darálni.
Hát ha már Gramsci, akkor ez az értelemnek a jogos pesszimizmusa, amihez kellene a baloldalnak az optimizmusa, az akarat optimizmusa, vagy a cselekvés optimizmusa, hogy ezt megpróbáljunk úgy beavatkozni ezekbe a folyamatokba, hogy kihúzzuk ennek a versengésnek. Ez valóban biopolitikai darálás, tehát ez egy háborús és egymás akár tényleg fizikai megsemmisítésébe irányuló ledarálással fenyeget, és hogy ezt újra kontextualizálni. Hát, hogy pontosan azt mondod, hogy a baloldalnak, vagy a rendszerkritikának, baloldali rendszerkritikának, vagy kapitalizmus kritikának, bárhogyan mondhatjuk, pontosan az a sajátosság, hogy a viszonyokat, az emberek közötti viszonyokat, akár munkaviszonyokat, egyáltalán az, hogy ki hogyan van beágyazva valamilyen családi, háztartási, regionális hálóba, ezeket a viszonyokat kell látnunk, és ez a két nagy blokk pedig kölcsönösen érdekelt, mind a kettő egységesen érdekelt, hogy pont ezt a viszonyrendszert valahogy elvágja, kiágyazza, és csak az egyik csak kulturálisan tiltakozik ez ellen, valójában nem, és eszencializálja, tehát ráolvassa valóban annak a konkrét vándornak, vándormunkásnak, vendégmunkásnak a testére, vagy a bőrszínére, vagy a viselkedésre, és ott lokalizálja a hibát, amit valójában ő maga tett bele, pontosabban a viszonyokat beleolvasta. Szóval, hogy meg kellene tanítanunk egymást sok éve viszonyokban gondolkodni, meg folyamatokban, meg struktúrákban gondolkodni, ahelyett, hogy eszenciákban gondolkodnak, hogy ez a magyar, ez a tiszta eszencia, és az meg a nem magyar, a színes, és nem tudom.
Meg még egy nagyon fontos dolog, amikor ilyen szintű ellentmondásokat látunk, akkor az biztosan azt jelzi, hogy modellt kell váltani. Társadalomtudósként egyetemi tanítás során is mindig zavar, amikor valaki ilyen, a társadalom az valami harmónia. Hát ez nem harmónia. Soha nem is volt, és nagy összességgel nem is lesz. Minden rendszer kitermel bizonyos nagyon komoly ellentmondásokat. És ugye azt kell észrevenni, ugye, hogy ez a dolog, tehát hogy ez a globális piaci hegemónia, ez hogy teremti meg a saját apologetikáját és a saját kritikáját, kulturális és eszencializáló alapon, miközben ugye a baloldali, amelyik ugye az intézményrendszer kritikájával foglalkozna leginkább, amit természetesen a baloldal elfelejt, tehát hogy benne van vaskosan ebben a dologban, hogy amikor ezt így látjuk, akkor nyilván nem lehet másra jutni. Ha elfogadjuk, hogy a piaci rendszer termeli ezt az ellentmondást, ha ezt elfogadjuk, akkor nyilvánvalóan a piaci rendszerre kell valamit kezdeni, ahhoz, hogy ez az ellentmondás lejjebb menjen. És ez szerintem fontos lenne. Tehát ez a biopolitikai, tehát most már én is elkezdtem használni ezt a dolgot, tehát nem migrációs fordulatról beszélt, mert van egy biopolitikai fordulat is. Mi kettős kritikát végzünk, ezt azért szeretném mindig jelezni, mert mielőtt valaki azzal kezdve kiabálni, hogy csak az egyiket végzem el, nem. És a harmadikat is kritizálom, tehát, hogy én azt hiszem, hogy ezt a könyv is tanúsítja, hogy én nem ültem le ebből a szempontból, tehát, hogy mindegyiket egyszerre. Tehát ugye mindig az a fő kérdés a piaci utópiáknál, mert végülis a 90-es években egy piaci utópia kísérlet zajlik. A piaci utópiák Polányi Károly, ez nekem fontos volt, ugye az nem működhet.
Nem valósulhat meg, nem. Mert felszámolná a társadalom.
És ugye az a lényege a dolognak, hogy az elemzésnek úgy kell kiindulnia, hogy a piac és a társadalom egymásra hatását kell nézni. Tehát ennek az interakcióját kell nézni, történeti térben. Ez nagy mértékben előre lendítette a gondolkodásomat. Sokkal több dolgot hirtelenében megértettem, és én ezt gondolom, hogy jelenleg ennek a iszonytató iszabbirkózásnak vagyunk a szemtanúi, ami arról szól, hogy ez a piaci utópia, ez hogy dől be, és a társadalom ezt hogyan próbálja ezt az egész folyamatot lereagálni, ennek az interakciónak mi a végeredménye.
Igen, tehát tulajdonképpen, ha már Polányi, akkor ez maga a kettős mozgás.
Így van.
Tehát az első mozgás az a törekvés, hogy piacosítsunk, hogy terjesszük ki a piaci interakcióknak a terét, és az ennek ellen ható hatás, ami nem feltétlenül lesz baloldali, vagy nem feltétlenül lesz emancipatórikus, mert ez lehet.
Így van.
Nacionalista is, és elzárkózó is, és tekintélyelvű is.
Így van. Vagy ugye volt, hogy fasiszta is lehet. Ez így van. Ugye ez, amit Polányi mondott. Na most, ez szerintem egy nagy vita a magyar kritikai társadalomtudósok körében is. Van egy, szerintem egy félreértés. Tudnék, hogy ez az ellenmozgás, ez szerintem még csak egyrészt a tömegek részéről van egy óriási ellenmozgás igény. A stabilitásra. Ez egy nagyon fontos dolog.
Biztonság. Igen.
A biztonság az igény erre óriási. Én meg is értem, tehát én sok ilyen munkás interjút is láttam, tehát az a 90-es évekbeli vergődés, ami itt volt, meg a 2000-es években, meg az a munkaerőpiac, az tényleg gyalázat volt. Tehát, hogy hogy leszek én, nem tudom én, a csirkefeldolgozó, stabil munkásából vonattakarító vállalkozói alapon, amiért meg is büntetnek. Szóval, hogy van ez? Tényleg azt gondolom, hogy ez tökéletesen érthető. És az a kérdés, amit meg szoktak fogalmazni, hogy Magyarországra és másokra is, hogy ez egy, hogy az autoriter fordulat, amit különben szerintem eleve vitatható, mert szerintem a piac bevezetése is.
Szintúgy ugye autoriter volt, igen. Tekintélyelvű volt.
Tehát abszolút tekintélyelvű. Hát ez van Európában, ez jó.
Igen.
Hát mi ez, ha ez...
Igen.
Önmagában a tekintélyelviség, különben ezzel a tekintélyelviséggel szembeni lázadást is látjuk. A 20 év Európa után most kapunk 20 év nem Európát. Tehát most ilyen hosszú reakcióban ez látszik. De hogy beágyazott-e ez a tekintélyelviség? Polányi kifejezésével. Én azt gondolom, hogy nem. Én azt gondolom, hogy nem. Itt tulajdonképpen a beágyazásra való utalás történik. Egyszer valakinek azt mondtam, hogy ifjabb Leopold Lajost követve, hogy színlelt beágyazottság. Tehát úgy teszünk, mintha vannak kísérletek, tehát tény és való, tényszerűen vannak bizonyos kísérletek, például Magyarországon arra, hogy az IMF-et korlátozzák, bankadó legyen, tehát ezek mind beleférnének. Ugye Polányinál az a lényeg, hogy sok-sok feszültség jön föl, és a sok-sok feszültség vezet el majd intézményi változáshoz. Na ez ugye Polányinál így néz ki a dolog.
Igen.
Én azt gondolom, hogy a sok-sok feszültségnek ilyen közvetlen kezelésére van már törekvés, és bizonyos mértékén némi intézményi áttörés is van egy-két ponton, de összességében szerintem a nagypiaci intézményrendszer megmaradt, éppen van. Tessék megnézni, hogy a külföldi tőkebefektetések után mekkora hajsza van. Közben meg azt gondolom meg, hogy munkások védelmének a leépülése. Tehát nem is kell hozzá, nem tudom, mi jogszabály. Ha kölcsönzött munkaerő vagy, akkor nyilvánvalóan sokkal kevésbé tudsz érdekeket érvényesíteni, mint hogyha nem kölcsönzött munkaerő vagy. Tehát, hogy egy csomó szinten ez zajlik. Vannak bizonyos elemei, az, hogy a népesedés politikai intézményrendszer megmaradt, ez valami beágyazottságot jelent. A Greskovicsék ezt ugye beágyazott neoliberalizmusnak mondták ezt a dolgot, meg nem tudom.
Igen.
Szóval vannak ilyen elemei, nem vitatom. De alapjában beágyazottsági fordulatról nem beszélhetünk. Tehát nagyon nagy kettős mozgásról nem beszélhetünk. Sokkal töredékesebb. És sokkal többször vissza is vonják. Mert nem tudják fönntartani. Hát persze, nem tudják fönntartani. Amikor ilyen mércében kell külföldi tőke bevonásra törekedni, megadott okoknál fogalmam, és ebben nem megyek bele, a blokkosodás következtében különösen, akkor az hogyan tud nem neoliberális újraelosztást végezni, vagy hogy az érdemesség, a legfontosabb neoliberális elem, stb. Ez a vándormunkában is, tehát az egész vendégmunkás dolog ezt mutatja, hogy azért mégis a piac az úr. Nem a beágyazottság az úr, hanem a piac.
Már is felteszek egy kérdést, csak előtte akkor hadd foglaljam össze, mert végülis ez egy hosszú beszélgetés volt végsősorra a blokkok körül, hogy Gramsci tulajdonképpen azt mondja, hogy az anyagi vagy materiális struktúrák, tehát intézmények, az élet újratermelésének anyagi keretei, és az ebből felépülő intézményrendszerek és a diskurzusok együtt összekapcsolódnak és osztályszövetségeket alkotnak. Ezek valóban blokkok, tehát ezek bizonyos értelemben valóban embercsoportokat és intézményeknek, társadalmi koalícióknak az összességét hozzák létre. Ez olyan, amit úgy szokás mondani, mondjuk, hogy a Fidesznek az egész intézményrendszere, a médiájával együtt, a think tankjeivel együtt, meg minden. Ez egy blokk, és ezzel szemben, amire ez kialakult válaszul, az pedig a valóban a magát progresszívnek mutató, de piacpárti, migrációs, nyitáspárti, neoliberális blokk, és az is embereket jelent, és intézményeket jelent, és bizonyos fajta beszédmódot jelent, és szellemi és ideológiai, sőt tudományos apparátusnak az összekapcsolódását jelenti. Szóval, hogy akkor ezek feszülnek egymáshoz, és ezek mellett szeretnénk látni, hogy ki tudna a történelmi folyamatba be is avatkozva, és a történelmi folyamatból kitermelve, e kettő blokk ellentmondásából egy harmadik blokk, amely mindkettőt bírálja, ahogy a te könyved is mindkettőt bírálja, és ami meg tudnám mutatni, hogy ez hogyan kellene ezt az egészet viszonyrendszerben és beágyazottságban látnunk. A kérdés pedig, hogy azon gondolkodtam az olvasás közben, hogy mintha lenne nálad a gondolkodásodban is, meg a könyvben is egy hátsó vita, vagy egy háttérben folyó vita Polányi és Marx között, mert hogy ez így nagyon nagy ívvel hangzik, mindjárt pontosítom, hogy mire gondolok. Szóval, hogy van a kapitalizmusnak az a fajta kritikája, ami inkább a marxi hagyomány, ami azt mondja, hogy végső itt a tőke és az árutermelés és a termelésen, tehát a tőkés viszonyrendszeren van a hangsúly, és azért Marx nem sokat beszél piacról, vagy azt hiszem, hogy az nála nem fontos a piaci mechanizmus, és te pedig, minthogyha ebben a Polányi versus Marx kérdésben inkább Polányival mennél, és a piacokra, és a piacok egyszer absztrahálló és eldologiasító, kommodifikáló, tehát mindent áruvá tévő következményére fókuszálnál. Szóval nem annyira tőkést mondasz, meg tőkés viszonyrendszert, hanem inkább, mint a többször mondanál, piacot, és piaci rendszereket, és mintha ebben lenne egy olyan vita, ami mondjuk Eric Olin-Wright-téknál más szerzőknél is előfordult, hogy mi okozza a bajt. A piac az, amiről azt gondoljuk, igazán megkeseríti az életünket, vagy a tőke. Engem nagyon érdekel már régóta, hogy hogyan van ez a Polányi-Marx vita nálad.
Mindjárt mondok rá valamit, de még amivel indítottad, még egyszer a blokkok.
Okay.
Azt jól mondtad, hogy ez ilyen szövetségeket jelent. Tehát tömegek és elitek közötti szövetségről van szó, aminek a materiális strukturális alapja megvan. De ugye mind a két blokknak ezek a szövetségei, ezek fel tudnak bomlani. Tehát volt egy ilyen szövetsége még Magyarországon is. Hát pont ez, hogy Európa, nyitottság, a piac, a stb.
Igen.
És hogy azt el kell fogadni, az ugye komolyan átment, és a tömegek is. Tulajdonképpen jóvá hagyták most az adott diskurzív térben, most ebben nem menjünk bele, tekinti jelvű volt, tehát egyenlőtlen volt a dolog, és bizonyos hangok egyáltalán nem jöhettek elő. Ezt konkrétan tudjuk, mert egyszerűen meg az abszolút rá is szóltak az emberre, hogy ezért nem mondjál. Most is ez van, de mind a két esetben pontosan ezen a blokkoknak pont piaci rendszer probléma, piaci rendszer és a migráció összekapcsolódása miatt nem fog tudni válaszolni kérdésekre. Tehát most a nemzeti blokk mit csinál a vendégmunka, ezt én nagyon jól tudom, hogy nem tudja megoldani. Csak mélyíteni tudja a problémákat, meg azt fogja mondani, hogy akkor eltüntetem az emberek szeme elől, meg még hamarabb hazaküldöm, tehát ez az egész zavarossá válni. Na de, hogy miért a piac? Azért ebben van egy végtelen pragmatizmus bizonyos szempontból. Azt gondolom, amikor beszélgetünk, akkor bizonyos elméleti kérdéseket kerülök. Azt gondolom, hogy túl absztrakt lenne hallgatók számára, és ezért nagyon sokszor befektető, vagy azt mondom, hogy piac. Egy formális leírás a dolognak. De valamit pedzeget, és ezt jól érzed, hogy milyen álláspontra juthatunk piac, nem piac kérdésében. Na most, itt baloldal megosztott ebből a szempontból, ezt is jól mondod. Mert van, aki azt mondja, hogy a piac önmagában, Magyarországon is vannak ilyen baloldaliak. Én nem tartozom közéjük. Én ebből a szempontból azt hiszem, Polányit jól olvasom, ami azt jelenti, hogy piac volt, mindig is volt, különböző formákat tud fölvenni, különböző hatóköre van. Az nagyon fontos dolog, ezt Sárkány Mihálytól tanultam egyszer antropológiában, hogy egy csomó dolog tabusítva van. Tehát ugye, hogy nem kerülhet be a piaci forgalomba, föld, csomó dolog, de ma is így van, az emberi szervek, stb. Tehát, hogy mi kerülhet bele a piaci forgalomba, vagy mi nem. Tehát van egy csomó tabusított. Részben ugye a munkaerő is lehet ilyen, vagy a munkavégzés is lehet, hogy piaci szempontból tabunak minősül. Ugye a szocializmus végképp félreértik, az részben piaci rendszer volt. Hol adminisztratív piac volt, de néhol egészen érdekes ilyen piaci képződmények voltak. És a kulcs az, hogy egy valamit nem lehet csinálni, és ebben szerintem nem lenne olyan nagy vita Marx és Polányi között, hogy ezt a korlátlan piacot, ezt tényleg korlátozni kell. Mert minden arra utal, hogy a társadalmi stabilitást nem lehet igazán különben fenntartani. Hát az egész migráns munkaerő, mint a 3 billió dolláros, nem tudom, csekk, nem lehet, bizonyos szemben nem lehet komolyan venni. Szerintem egy végtelenül leegyszerűsítő, utilitarista, rossz gondolatsor. Amit értek, hogy amikor a piac ilyen mértékig szabad, a tőkemozgásban, a kereskedelemben, a bármiféle termelési tényező beszerzésében, és az összes termelési tényezőre vonatkozóan, beleértve a földet, beleértve a környezetet, beleértve ugye a gondozás leuralását, ami ennyire szabad, ott elméletileg is azt gondolom, és a történelmi példák is azt mutatják, hogy ennek a stabilitása rendkívül korlátos. Ez el fog vezetni, amit mondtál te is, ez el fog vezetni ahhoz a kritika, hogy ezt le kell korlátozni. Jelenleg ezt a dolgot még nem mondták fel, még elitek sem mondták fel ezt a dolgot. Szerintem sokan pedzegetik ezt már. Sokan ugye arról beszélnek, vissza kell térni a 44-es
Bretton Woods-i
rendszerhez, ami már valami, tehát hogy belevisz, vagy megcsinálják az eurókritikáját, stb. Mert mindenki pedzegeti ezt a dolgot. Ezt szerintem én nyugodtan társadalomtudósként is mondhatom, hogy amennyiben a stabilitásra optimalizálnánk, akkor biztos, hogy ilyen nagyon jelentős mértékben ezt hozzá kell nyúlni.
a teljesen szabad áramlása a munkaerőnek is, a tőkének is, a különösen a pénzügypiacoknak. Ezek komoly gondok vannak, és ezeket a gondokat kezelni kell tudni. Ezzel nem azt mondom, hogy nincsen például az emberek vándorlásában bizonyos szabadság. Igen, csak annak, hogy a feltételeit, hogy azt tudjuk-e biztosítani, milyen közösségi alapon, hogy a megélhetése, tehát, hogy ne legyenek az emberek így össze-vissza. Rángatva egyszer ezt egy globális szakszervezeti vezető nekem úgy magyarázta, hogy nem csak a vándorláshoz van jog, hanem az otthonmaradáshoz is. És nagyon fontos dolog, hogy olyan gazdasági rendszerek kellenek, ahol otthon tudok maradni, és nem kényszerülök vándorlásra. Ezzel azt akarom mondani, hogy egyrészt szerintem minden társadalmi rendszer vegyes, van benne piac is, meg nem piac is, egyes Polányi.
Igen, mozaik.
Hogy ez egy mozaik, de egymásba épülő mozaik. Uh-huh. Ennek különböző technikái lehetnek. Na, erről kéne közgazdászoknak gondolkodni. Nem arról, hogy a piacot még hogy tökéletesítem. Erről kéne gondolkozni a közgazdászoknak. Uh-huh. Nem elég az intézményeket mondani, hogy az állam fontos a piachoz. Na, hogy? És hogy ugye piaci tevékenységeket is hogy tud az állam esetleg ellátni? És akkor az a piaccal az, hogy fog összefüggni? Tehát, hogy vagy a háztartás gazdaságok hogy fognak kinézni, stb. Vagy mindenféle közösségi, kommunális termelés, meg mindent, ami és akkor kezdve az ökológiai válságra vonatkozóan mi hogyan épülhet bele ebbe. Na, ezen van mit gondolkozni. Én itt azért a piacot merem így használni. Hát Marxnál nyilván az áru termelés és az áru és az értékviszonyok a kulcselemek. Ebből a szempontból ugye Marx a legtöbb elemzés mégiscsak a totalizált piacra végzi már el. Ez a nagy értéktörvény vita. És akkor ennyiben kapcsolódik a dolog az egészhez, hogy el kell végezni a piac kritikáját, ebben a szocializmus tapasztalatot is föl kell eleveníteni ebből a szempontból, mert ugye ez egy részben egy pozitív történet, tehát lehet komplex társadalmat működtetni különböző társadalmi formák együttélése mellett. Uh-huh. Ami kijön ezekből az ellentmondásokból a mai világban, az pedig pontosan ugyanazt jelzi, hogy valamit az intézményrendszerekkel kell kezdeni. Úgyhogy szerintem előbb-utóbb megint csak elkezdődik majd bizonyos dolgoknak a tabusítása, hogy a piac számára ne legyen elérhető, hogy a piac ne tudja leuralni.
Ne lehessen árut csinálni belőle.
Ne lehessen árut csinálni, vagy árut imitálni belőle, ami ugye még egy fokkal súlyosabb. Vagy ne lehessen azt csinálni például, hogy Ausztriában a gondozók azok szolgáltatóként vannak bejelentve. Nem munkát végeznek.
Aha.
Ők szolgáltatók. Olyan, mint a vízvezetékszerelő.
Igen, tehát idős gondozás, prostitúció, szervkereskedelem, fegyverkereskedelem, szóval ezek ne legyenek már áruk.
Föld. És bizonyos szempontból a környezet sem lehet bizonyos szempontból áru. Tehát védeni kell. Ugye vannak erre törekvések már most is, hogy lehet-e ott bányát nyitni, vagy nem lehet bányát nyitni, stb. Tehát ezek kulcskérdések. A jelenlegi kísérlet bukása, ami jelenleg ugye a lehető legrosszabb állapotban van, mert most éppen kapitalista blokkok fogják megenni egymást, és lövik halomra az embereket, így vagy úgy, vagy ilyen és olyan formában, stb. Tehát most a legrosszabbat látjuk az egészben, de előbb-utóbb ugye ez nem lesz fenntartható. És ezért azt gondolom, hogy már elkezdődött a gondolkodás az intézményrendszerről. És szerintem ez tovább fog menni. És ez vonatkozik a pénzügypiacokra is.
Tehát korlátozni és dekommodifikálni, tehát nem engedni, hogy mindent áruvá tegyen, és a fiktív árukat is áruként kezelje. Tehát földet, embert,
gondozást, tudást. Tehát egy csomó olyan dolgot, ami az emberi élethez, társadalmi létéhez létfontosságú, azokat valamiképpen igen, korlátozni kell. Igazából teljesen ugye a nagy vita nem ez, és akkor egyből a szempontból viszont Marx felől van igazság. Ugye az a dolog lényege, hogy hogyan lehet úgy működni dolgot, hogy nem a profit logikával. Mert azért a korlátozás azt jelenti.
Nyakig benne vagyunk már a mi a teendő kérdésében, úgyhogy csak ki is mondom, hogy akkor beszélj kérlek arról, hogy látod azt, hogy hát valóban az van, hogy a tört különböző erőknek a történelemben, a különböző blokkoknak van egy önmozgása, és akarnak valamit a történelemben csinálni, formálni akarják a történelmet. És teljesen világos a könyvedből is, ebből a beszélgetésből is, és ebben persze jól egyet is értünk, hogy szükség lenne egy harmadik történeti politikai blokkra, amelyik bírálja a piacot, amelyik korlátozza a piacot, amelyik nem csak kulturálisan bírálja a piacot, mint a nacionalista blokk, és amelyik éppen, hogy segíti visszaágyazottnak látni az embert, és segíti valóban vissza is ágyazni, tehát valamifajta biztonságot adni, és jogot adni a helyben maradásra. Tehát egy ilyen antikapitalista, vagy piackritikus, baloldali, történeti politikai blokk kialakulásához milyen módon kerülhetünk közelebb?
Egy harmadik blokk hogyan erősödhetne meg? Nyilvánvalóan magának a piackritikának az elvégzése is többes lenne, tehát ez se lenne valami nagyon monolit blokk. Mert hogy a piackritikát több szempontból lehet elvégezni. Ez egyik, amit mondtál, ez a Polanyi-Marx vita is bizonyos szempontból különböző irányokat mutat. Úgyhogy ez jogos, ez szerintem nem lehet elkerülni. Mivel lehetne? Hát ugye a legfontosabb az lenne, hogy vissza kell hozni egy korábban már lezajlott vitának az új változatát meg kellene csinálni, ami a 60-as, 70-es években főképp gazdaságtörténetben meg máshogy nagyon fontos volt, ezek a gazdasági rendszerviták. És ezt vissza kell hozni. Tehát, hogy önmagában most, ugye a legnagyobb baj, hogy mindenki általában beszél a piacról, meg általában a gazdaságról, miközben gazdasági rendszerekről van szó. És ezt vissza kellene hozni. Ez egy elméleti munka, aminek nem kedvez a jelenlegi felsőoktatás, de rendkívül fontos, hogy ez megtörténjen. Azt hiszem, hogy ez megkerülhetetlen. Már el van végezve egy bizonyos munka. Tehát, hogy azért most már a kapitalizmus kritikájának a nagyon fontos elemei, azok szerintem a helyén vannak. Tudjuk, hogy mit csinál ökológiai szempontból, mit csinál gondozási szempontból, hogy a társadalommal mit csinál, hogyan kapcsolnak össze az egyenlőtlenség, társadalmi egyenlőtlenség a piaccal. Tehát ezt már mind nagyjából megcsinálták, megírták. Most már nem ez a kérdés. És vissza kell nyúlni korábbi történeti rendszerekhez, mert ugye nincs társadalmi változás anélkül, hogy ne lett volna ennek része. Tehát ugye a semmiből nem születik társadalmi változás. Bizonyos gyakorlatok már ott vannak az adott társadalomban. Ezért a történelmi példák is rendkívül fontosak, hogy melyek voltak, amelyek ezek már társadalmi volt. Itt Kelet-Európa tele van hallatlan érdekes társadalmi gyakorlattal. Ezekre alaposan hozzá kell figyelni. Most nem csak azt értem, hogy nem tudom milyen szövetkezet, hanem hogy egyáltalán hogy próbáltak balanszírozni bizonyos társadalmi formák között emberek. Piac, háztartás, stb. Állam, hogy próbáltak ebben manőverezni. Ezek nagyon fontos tudások. Ezek a tudások és ezek a gyakorlatok a későbbiek szemben meg különösen fontosak. De ki kéne nyitni ezt a dolgot, hogy milyen modellszerű változások volnának szükségesek ahhoz, hogy bizonyos társadalmi gyakorlatok meg tudjanak erősödni. Tehát én azt gondolom, hogy az alulról építkező, majd egy szövetkezet után jön a következő szövetkezet. Ez több szempontból is hibás, mert ilyen lépésenkénti folyamatként mutatja be, ami nem lépésenkénti folyamat. Azért az emberi történetből tudjuk, hogy ezek az intézményi átalakulások kevéssé. Szóval vannak, amikor gátszakadás van, és akkor egy egész új intézményrendszer jön létre. Meg kéne mondani, hogy tényleg ezzel a csúnya kifejezésen mire optimalizálunk, vagy hány dologra optimalizálunk egyszerre. Erre válaszolni kell tudni. Ennek a munkát el kell végezni. Ami nagyon hiányzik, az a vegyes gazdaságban való gondolkodásnak a mélysége és az elméleti igényessége. Tehát, hogy a különböző társadalmi formák közötti egyensúlyokat, kapcsolódásokat hogyan lehetne, tehát ez egy óriási kutatócsoportnak lenne a feladata, hogy ezeket nézze, értékelje, hogy jelenleg ez hogy zajlik. Tehát egy ad abszurdum, egy komolyabb intézményi változás esetének milyen sanszai lennének. Az első számú dolog az lenne, kifejezetten, ez azért merem mondani, mert ez nekem is feladatot ad. Én ezzel próbálok is ezzel törődni. Van egy elméleti munka, el kell végezni. Ez értelmiségi feladat. Ezt nem gondolom, hogy ezt az emberek, akik nem ilyen szakmában vannak, azok hallatlan sok dolgot hallatlan jól látnak. De ezt a szisztematikus melót, ezt mégiscsak értelmiségieknek kell elvégeznie. Ez lenne szerintem az igazi kontribúciójuk, nem az, hogy most terjesztik az igét. Mert szerintem abban elég tehetségtelenek. Másrészt ugyanúgy megélhetési problémáik vannak, de azt el lehetne várni tőlük, hogy ebben gondolkozzanak és részt vegyenek. Már csak a saját szakmájuk miatt is. Tehát hogy tud valaki rendszerek elméleti átgondolása nélkül társamról dolgokat mondani? Ez lenne az első számú dolog. A második dolog, az részben ugye független tőlünk, az a kérdés, hogy mozgalmak szintjén meg is létrejönne egy felismerés, hogy lehet itt nagyon különböző szempontokat és problémákat úgy kezelni, hogy az mégis szövetséget tud létrehozni. A migráció kérdése szétdobálta a baloldali mozgalmakat. Tehát az orosz-ukrán háború, Gáza, ez minden szét van dobálva. De az egyik a migráció. Tehát a német politikai átalakulás ezt jól mutatja. Az nagyon fontos, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy miért. Tehát ott egy óriási hiba van abban az egészben. Tehát, hogy ott nem ismerték föl, hogy tudnak. Tehát ahelyett, hogy a rendszerkritikát tolták volna, ahelyett belementek a migráció kritikájába, ami szerintem egy hiba volt.
És szét is ment a két blokk felé. Szaravágeknek ide, a linke oda.
Hibátlan. A migráció, ugye ez volt a könyvnek a másik nagy tanulsága. Ugye az volt, hogy a migráció kérdése, hogy dobálja szét, hogy polarizálja a diskurzusokat. És ezzel szembe kell nézni, hát nyilván csak paradox ellentmondások tudják ezt megcsinálni, ezt a dolgot, de ez lenne a következő, ennek a felismerése. Ez nem elméleti kérdés bizonyos, hanem rá kell jönnie az embereknek. Tehát még a magyar szakszervezetek is például a vendégmunkások kapcsán néha egészen jól beszéltek, amikor elkezdték mondani, hogy jó, hát de akkor az egész munkaviszonyt tekintsük már át. Nem, ez egy helyes felismerés volt. Tehát a felismeréseket nem az értelmiség adja. Szerintem az értelmiség mindig túl gondolja magát, amikor azt gondolja, hogy ezeket a felismeréseket majd átadja. Neki föl kell ismerni, hogy ott fölismertek valamit. Az igaz? Szerintem ez a szerves értelmiség, aki fölismeri, hogy fölismerik. És akkor odaáll a mellé, és azt mondja, hogy jó, hát akkor ebben én is tudok még valamit hozzátenni. A harmadik dolog az a legrosszabb az egészben, a legnehezebb, hogy nagy valószínűséggel komolyabb intézményrendszeri átalakulás, csak nagy válságok alatt, közben, után.
Hát igen, Bretton Woods is 44-ben a másik világháború vége fele. Igen.
Hát hogyne is, ugye akkora válság, ugye az arany standardet ugye be kellett dönteni már szem 32-ben, előtt is már fölfüggesztették meg mindent, de hogy az egész intézményrendszer átmenjen egy másik intézményrendszer, ez egy világháború volt,
igen.
És egy óriási kataklizma, és a tetejében egy olyan kataklizma volt, amiben ugye a sútba dobtak mindent. Tehát ugye az Egyesült Államokban 2 millió árat ellenőriztek, tudod, a szabad piac, propagálása közben ezt nem kéne elfelejteni, hogy tervezéses ipara volt. És utána léptek úgy, hogy hozzányúltak a dologhoz. Attól félek, hogy még súlyosabb válságok lesznek a nagy motorok. Szerintem a migráció körül ez az ellentmondás, ez önmagában egy válságjelenség. Ez feszíti is. Az ökológiai része az beláthatatlanul nagy válság. Szerintem, ha most figyelünk erre a dologra, hogy most teljesen mindegy, hogy mit gondolunk róla, de hogy milyen mértékig kell az abszolút társadalmi intézmény is átalakítani ahhoz, hogy csak a felmelegedés következményeivel szembe tudjanak nézni, és hogy ez milyen kihívást jelent majd mindenféle mezőgazdasági termelésre, stb. Már mindenki látja, hogy ez óriási. A legrosszabb az egész válságban az az, hogy a kapitalizmus válsága az nem tud békés lenni. És ez lenne az egy utolsó pici megjegyzésem, hogy nem, és a migráció kapcsán én foglalkoztam ezzel, és ezt most vissza is térnék rá egy pillanatra, hogy a háború kérdés. A globalizációs nyitás, ami ez a nagy globális, az egy háborús sorozattal kezdődik. 90-92 között óriási számban mennek fel a konfliktusok. 2015 óta radikálisan növekednek a konfliktusok száma. És most ugye blokkosodás van, és az ellátási láncok újraszervezése és biztonságosítása zajlik. A világkereskedelem egy negyedét próbálják átcsatornázni különböző helyekre, hogy ne legyen benne Kína, meg Oroszország, meg nem tudom mi minden, vagy vice versa, hogy az oroszok is megcsinálják a másik oldalról, meg a kínaiak is megcsinálják ezt a dolgot. Hogy ez hihetetlen tempóban fog háborúhoz vezetni, például Afrikában például már most látszik, hogy milyen hihetetlen. De ez másút is ugyanez történik. És ugye ez volt a menekült válság, te is itt kezdted ezt a dolgot. Tehát 2015-ben nem arról kéne beszélni, hogy született annyi elképesztő konfliktus. Mert azt lehet mondani, hogy minden menekült népesség úgymond kevert. Tehát van, aki tényleg közvetlen veszélyben van, aki meg nincs. Hanem csak látja a lehetőséget, hogy elmenekülhet egy pokollá váló országból, mert hogy pokollá vált az az ország.
Igen.
Szóval megint ugye mi kikről beszélünk, mi a menekült válságról fogunk beszélni, nem háborús válságokról. És azt gondolom, hogy ez ilyen végső felütésként is, hogy ami ma zajlik, ugye az orosz-ukrán háború, és annak az összes további részvevője, ami zajlik Izrael és Gáza esetében, ahol megint, hogy adott politikai rendszerek nem az ellenmondások azok, nem különböző politikai rendszerek között zajlanak, ez nem, hanem pontosan azonos politikai rendszerek közötti elképesztő háború van. Ugye mindenféle más napirenden lévő konfliktus, ugye ha jól láttam, 1920-ban már 58 országnak volt folyamatos, tartós, fegyveres konfliktusa. Ennél nagyobb figyelmeztetés már nem nagyon lehet, hogy itt valami van, és ez közvetlenül összefügg a migrációval. Ugye megint, hogy miért is kell modellt váltani, mert aki azt gondolja, hogy kapitalista blokkok majd egyensúlyi állapotba kerülnek egymással, geopolitikailag nekem levezeti, hát sok sikert, sok esélyt nem látok erre a dologra. Leninnek az imperializmus könyvét, amikor azt mondja, hogy hát mi a főszabály? Ha a tőke arányok megváltoznak, akkor ennek le kell képeződnie. Jó napot, igen. Ezt hívják ugye az imperializmus, megint egy ilyen, meg bal ellen használt ilyen szitokszó, az imperializmus. Az nem imperialisták, az imperializmus egy rendszer.
Uh-huh. Birodalmi versengés.
Ben 15-16, tehát 108 éve írták ezt meg. Van ezen azért mit gondolkodni, de hogy erről kellene beszélni a lehető legtöbbet. Mert akkor szerintem sokkal inkább a helyre kerül valami. A háború, a kapcsolódó pénzügyi válságok, meg minden, azok pedig természetszerűen történelemcsináló szereplők. Nem abban az értelemben, hogy most a határt hogy fogják meghúzni, hanem masszívan átalakítja a társadalmat és a társadalmi reakciókat átalakítja.
Nagyon köszi, Attila, hogy itt voltál. Ez volt a Mi a teendő 29. beszélgetése Meleg Attilával. A könyv, amiről beszélgettünk, angolul olvasható Migration, Turn and Eastern Europe címmel. 2023-ban jelent meg, és bízunk benne, hogy hamarosan megjelenik ez magyarul is.
De most az eszmélet folyóirat lehozza az első fejezetet és a téziseit a könyvnek.
A 2024 őszi-téli szám, ami még nem jelent meg, ami előttünk van még, tehát ott olvasható lesz a könyv és a nagy doktori disszertáció tézise is első fejezete.
Igen.
Úgyhogy ezt is tudjuk ajánlani, illetve az MTA annyiban demokratikus szervezet, hogy hozzáférhető, letölthető a nagy doktori disszertációd és az opponensi vélemények és az arra adott válasz és minden ilyesmi, szóval azt be is linkelem a Mi a teendő Facebook oldalára. Nagyon köszönjük, hogy meghallgattatok, ez egy hosszúra nyúló beszélgetés volt, és nem is csak a migrációról, hanem leginkább annak társadalmi, gazdasági, politikai kontextusairól beszélgettünk, olyan kiváló szerzők nyomán, akik a marxi hagyományhoz kapcsolódnak, Polányi Károly, Antonio Gramsci, Broderről most nem is beszéltünk, de Lukács György és Lenin és Rosa Luxemburg, még a végén itt az imperializmus kapcsán. Köszönjük Irsik Bence hangmérnöki, hangtechnikusi munkáját, illetve szerkesztőnknek Bozzai Balázsnak. Papszilárdban nem tudott itt lenni, az ő nevében is köszönök most el. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!